bár a külső szemlélők számára csak polémiának tűnik, az igazi órafanatikusok között véremenő háború zajlik abban, hogy az Omega Speedmaster vagy a Speedmaster Professional-e az igazi, és nem állítom, hogy ebben most fogok tudni igazságot tenni. Ez most a podcast formátum. A teljes érmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkorákról.hu-n. Ez a videó nem jöhetett volna létre a keresemazórán.hu csapat nélkül, ugyanis ők hozták nekem ezt az órát. Ez a bevezető után egy kis történelmi kontextust feltétlenül rittyenteni kell az Omega Speedmaster, vagyis hogy a Speedy köré. Ugye 1957-ben jelent meg a Realmasterrel, a Seamasterrel együtt a Speedmaster, és ez igazából mindig is egy autó versenyzős óra volt, és ahogy ugye tudjuk a történelmi folyamán úgy alakult, hogy ez volt a legelső karóra, ami valaha a Holdon járt 1969-ben, viszont még előtte 1962. október 3-án a CK2998-as kiadása járt Walter Szikár csuklóján a nemzetközi újraállomáson, és így ebben a formában az űrben is, és ez volt az első Omega az űrben, avagyis First Omega in Space, amit FOIS-nek szokás rövidíteni, és ugye azért használjuk ezt a rövidítést, mivel ez még nem egy Speedmaster Professional volt, ez csak egy Speedmaster. Ugye ez eltér a Professional vonaltól kinézetében is, dizájnjában is, nagyságában is, koronavédőkben is, specifikációban is, szerkezetben is, úgyhogy gyakorlatilag mindenben, ami számunkra fontos lehet. Pont ez az, ami igazából tüzeli a két csoport, két tábor közötti ellentéteket. Természetesen táborról úgy tűnik, hogy jó, minden szép és jó, és mindenki Speedy Tuesday, meg minden. Mindeközben a mélyben pedig hatalmas ellentétek vannak, már amennyiben ezt ennyire véresen komolyan kell venni, ezt mindenki döntse el, hogy ez így van-e. Az viszont biztos, hogy ami most itt van előttünk, az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ezt pont az évfordulóra október 3-án jelentette be az Omega. Ez előtti First Omega in Space megjelenés a híres Ed White volt, és a 15 000 eurós ára ellenére is várólista van az Ed White-okra mind a mai napig, és amikor az Ed White megjelent, akkor mindenki azt mondta, hogy az a tökéletes Speedmaster, mióta ez a kiadás elérhető, azóta pedig azt lehet olvasni és hallani és youtuberektől látni, hogy azt mondják, hogy ez a tökéletes Speedmaster, tökéletes First Omega in Space, és igazából minden, de hogy ez tényleg így van-e, az rátok lesz bízva. Viszont a tény, hogy ismét egy nagyon izgalmas körítésben és egy izgalmas bőrönben érkezett ez a kiadás, nem lett annyira jól felszerelt, mint amilyen az Ed White csomagolás volt, ugye ott érkezett hozzá külön lupé, érkezett hozzá plusz C, érkezett hozzá külön csavaros hátlemez, hogyha esetleg valaki nem szeretné az üvegbetétes hátlemez nézni, akkor nézhesse a telit. Itt ilyen luxus nincs. Ebben ugyanis nem a kaliber 3.21-es van, hanem a kaliber 38.61-es van, ami nem annyira legendás, mint a 3.21-es Lománia alapú, és ez egyébként egy ilyen gesztus volt a rajongók felé, hogy nézzétek meg, itt a klasszikus szerkezet, amiért mindenki rajongott, és megkaptátok, és tessék, és nézzétek, ez a szerkezet nem annyira dekorált, nem annyira szép, és ezért nem is kapta meg ezt a fajta üvegbetétes zafír hátlemezt, amin keresztül nézni lehessen, úgyhogy ebben a kiadásban itt tömör hátlemezről beszélünk, és a másik megosztó pont meg természetesen a méret kérdése, hogy most végül is akkor a 42 mm-es professional változat-e az igazi, vagy a 40 mm alatti, sokkal elegánsabb, sokkal egyszerűbb, tokfülcsavarás nélküli, és egyébként koronavédő nélküli változat, és egyébként még tovább élezzem a dolgokat, valójában itt a méret még egy kicsit jobban le van csalva, valójában ez az alumínium berakásos lünette az, ami ezt az óratestet szélesíti, mert valójában még ennél a 39,7 mm-nél is keskenyebb, tehát azok, akik a hatalmas órákat szeretik, nem hiszem, hogy ez az óra lesz az elsőleges preferenciájuk, viszont egyébként ennek a kiadásnak van egy elmondhatatlan bája, és pont ez az, ami miatt nagyon sokan lelkesednek érte. És első ellenzése egyébként nem is tűnik fel az, hogy ennek az órának a számlapja egyébként nem fekete, hanem sötét szürkés, sötét kékes árnyalatokat lehet rajta megfigyelni. Én magam még nem döntöttem el, hogy egyébként ez így igazából melyik legyen. Én azt mondanám, hogy én vélek rajta látni egy kis kékes árnyalatot, úgyhogy szerintem fogadjuk ezt el. És egyáltalán nem mat, tehát hogy ebben van egy fajta játékosság, a fényre nagyon jól reagál, vannak benne ilyen sunburst effektek, úgyhogy ez egyébként még hozzátesz az órának magához a mélységéhez. A másik, még nagyon jól játszik erre az egészre, a kamu patinás indexjelölések. Ugye ez úgy néz ki, mintha egy nagyon régi órának a megbarnult indexei lennének, de természetesen ezek nem megbarnultak, hanem ezek így készültek. Ugye ez az óra konkrétan egy hónappal ezelőtti modell, és a legjobb tudomásom szerint a magyarországi Omega butikban még nem is is lehet kapni, és ha tovább nézzük a számlapot, akkor még természetesen feltűnik a megszokott, besüllyesztett segédszámlapok, és semmi meglepőre nem kell tőle számítani, ha csak arra nem, hogy ha alacsonyak a látási viszonyok, akkor gyakorlatilag az óramutatási funkciókat így egyáltalán nem lehet rajta leolvasni, vagy csak nagyon nehezen. Ez főleg annak az eredménye, hogy a mutatók nagy része ugye szépen polírozott, és pont ezért konkrétan árnyékban feketének látszanak, és nem csak az óra és a perc mutatóra igaz ez, hanem a 9-nél lévő segédszámlapon lévő folyamatosan futó másodperc mutatóra is ugyanez igaz. És ugye itt is megjelenik az, ami más gyártók modelljein is, hogy a kronográfnak a funkciói színnel is el vannak választva, így a nagy másodperc mutató, ami a kronográfhoz tartozik, ami folyamatosan ugye 12-re mutat, fehérrel van színezve, ahogy a 3 órás gyűjtőnél, illetve a 6 órás gyűjtőnél is. Úgyhogy ezek olyan árnyalatok, amik így egymással valamennyire szemben állnak, viszont az óráknak a funkcióit pedig nagyon jól szeparálják, és egyébként ugye még egy plusz az Omegának a rakott logója, szintén 12-nél. A 12-es indexer pedig nem fog most faszos point mondani, úgyhogy lépjünk is tovább. Viszont ebben a modellben az egyik legnagyobb catch maga a kristály. Ugye alapvetően a vitáknak a nagyon nagy része az, hogy plexi, vagyis hát hazelite kristályt szeretnénk az órára, vagy zafírt. Ugye a zafír az nem karcolódik, ugyanolyan szép lesz, viszont mivel általában ezen ilyen box dome zafír jellegű dolgok vannak, ezért az nagyon szögletes, távolról is nagyon jól látszik, hogy ezen valójában zafír van, míg a hazelite-nak van egy ilyen kis átmenete, a domborulat miatt ugye torzítja az indexeket, és ez egyébként alapvetően jót tesz az órának a hangulatának. Itt viszont, és legjobb emlékeim szerint talán ez az első ilyen kiadás, ami sikerült, hogy megcsinálták hazelite kinézetűre a zafír. Ami egyébként technikailag is egy érdekes megoldás, nagyon szemrevaló ilyen torzulásokat okoz, hogyha különböző szögekből nézzük az órát, viszont iszonyatosan szemrevaló. Azok, akik ilyet vesznek, nagyon sokáig fogják tudni használni karcmentesen az órájukat, ami az elsődleges probléma volt a hazelite-nál. Másrészt pedig a hangulat, tehát hogy akik egyébként nagyon hisznek a plexi kiadásokban, ők nyilván mindig a hagyományra hivatkoznak vissza, hogy hát ilyen volt az eredet, amivel a Holdra szálltak, tehát egyébként nekünk is ilyet kell hordani, mert minél közel megyünk az eredetihez, van egy ilyen álláspont, amit egyébként én nagyon tisztelek, viszont én meg sok szempontból modern vagyok, és mindig is úgy gondoltam, hogy ha már valamiből lehet modern, akkor miért ne legyen modern, és konkrétan ebben a modellben megtaláljuk azt, ami tiszteleg a régi előtt, egy az egyben hozza a feelinget, a kinézetet, és mindent, amiért szerettük a plexit, modern köntösben a zafír minden előnyel. És ez konkrétan a tankönyvi példája annak, hogy hogyan lehet a legjobbat kihozni mindkét világból. Az viszont már ízlés dolga, hogy valakinek a szíja mennyire tetszik. Nagyon sokan vannak, akik elegánsabbnak tartják a Speedmaster Professionalnak ezt az öt részesnek tűnő Jubilee-re picit hasonlító, vagy legalábbis sokan vannak, akik Jubilee-nak hívják, de szerintem egyébként az klasszikusan nem az, jellegű szíjat, szemben ezzel a középen satin finishelt, a szélén pedig polírozott szíjjal. Én nem tartozom ezek közé, szerintem én hiszek az egyszerűségben, és hiszem az, hogy a kevesebb néha több, úgyhogy szerintem egyébként ez az óra ezzel a szíjjal remek, úgyhogy ezzel nem igazán tudok erre rosszat mondani, és nagyon-nagyon-nagyon jót tesz ezzel a fajta kinézettel. Maga az óra testhez ugye nem illeszkedik tökéletesen, mármint abban az értelemben, hogy máshogy vannak polírozva az órának a fülei, és máshogy a végszem, és e között is ugye van egy kis torzulás, tehát konkrétan ott a fény megbicsaklik rajta, meg minden, ami lehetséges, hogy nem mindig zavarja az ember szemét, de azért ez egy feltűnő dolog. Maga a csat, amivel érkezik, az is természetesen nagyon jól illeszkedik ehhez az egyébként elvékonyuló szíjhoz, és a végén nekem nagyon tetszik benne a mikroállítási lehetőség, ami ilyen diszkréten el van rejtve, és tök jó még az benne, hogy ez természetesen úgy van megcsinálva, hogy az ember ne tudja csak úgy véletlenül állítani rajta, úgyhogy itt azért erőt kell kifejteni, de én szeretem ezeket az eldugott mikroállítási lehetőségeket. A legtöbb gyártó ugye igyekszik valamilyen mikroállítási lehetőséget betenni a szíjaikba, néha nagyon látványosan, néha elrejtve, én az elrejtett dolgokat azért azt jobban szeretem. Utalgattam már az órának az átmérőjére, de akkor ez így konkrétan hangozzon már el, hogy 39,7 mm milliméter hivatalosan, a vastagsága 13 milli, saját méréseim alapján hajlandó vagyok elfogadni bizony ezt a 13 milliméter, 13,4 milliméteres vastagságot, és egyébként ez annak ellenére is tűnik soknak, hogy ebbe a 3861-es kézihúzós szerkezet került, viszont azt a pozitívumot mindenképpen el kell mondani, hogy 50 órás járás tartalékkal érkezik maga a főrugója. Néhány szót vesztegetni kell természetesen a dobozra, ami minden egyes Omega csomagolásnál szerintem nem is perceket, de valószínűleg sokkal nagyobb figyelmet is érdemelne. Elsődlegesen az egész ugye egy nagy fekete kartondobozban érkezik. A kartondoboz tartalmaz egy Operation Instructions nevű könyvet, ami ugye alapvetően minden egyes modellhez gyakorlatilag ugyanaz, tehát ez egyfajta ilyen általános leírás a világ összes nyelvén, vagy hát nagyon sok nyelven mindenképpen, és az egész csomagolás alatt lévő kis könyvecske elmeséli az Omegának a kapcsolatát az űrkutatással, a holdra szállással, a nem tudom én, az űrsétákkal és mindennel, amire csak kíváncsiak vagyunk. Magában a dobozban ugye említettem, hogy az Ed White-hoz képest maga a szerelék egyébként kevesebb dolgot tartalmaz. A tetején ugye természetesen a First Omega in Space logót és az első űrsétának az idejét, az 1962. október 3-at. Benne találjuk magát az órát, plusz szemekkel, és ha felnyitjuk, akkor találunk benne finomságot. Például, és ezt nem szó szerint kell érteni, hanem ez egy utazó tartó természetesen, amiben magát az órát bele lehet tenni. Ez az a fajta körítés, amit az ember el is vár akkor, amikor elkölt egy órára mondjuk 8-8500 vagy valami nagyon hasonló mennyiségű pénzt, euróban természetesen. És ugye mondtam, hogy az Ed White olyan 15.000 eurós árban indult, és nagyon sokan voltak, akik a bejelentéskor arra számítottak, hogy ez is nagyjából hasonló lesz. Természetesen leszámítva belőle a köcsőlékeket, meg a minden ilyesmi extrát, de úgy gondolták, hogy mindig 10.000 euró fölött lesz, és szinte a kettő modellnek az ára között kétszeres szorzó van. Mondjuk a pontos magyarországi árat nem tudom, mert 7500 svájci frankért, vagyis olyan 3,2 millió forintért vették néhány nappal ezelőtt Svájcban. Úgyhogy szerintem mindenképpen az van, hogy ez egy nagyon jó árértékarányú Speedmaster, ha és amennyiben a luxus kategóriában lehet ilyet mondani. Viszont az egészen biztos, hogy ez az óra tökéletesen beleillik a korábbi modelleknek a sorába, azt viszont nem tudom, hogy ez az óra tényleg a tökéletes Speedmaster-e. Írjátok le kommentben, és találkozzunk egy következő videóban.